Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Szavária hallgatóit. Előző adásunkban bepillantást nyerhettünk a boldogavatási eljárás egyházmegyei szakaszába. Most folytatjuk sorozatunkat. Szintén Kovács Gergely okleveles posztulátor könyve alapján a római szakasz eljárás menetéről néhány gondolatot. A Szentélyavatási Kongregáció az egyházmegyeihez hasonlóan négy szakaszra bontható eljárásban értékel minden beérkezett anyagot. Eközben szükség esetén újabb vizsgálatokat kér vagy eszközöl. Az elsődleges szempont minden kanonizációs ügyben a teljes igazság kiderítése, hogy a pápa, mint legfőbb bíró, a kongregáció előterjesztett véleménye alapján lelkiismeretes döntést hozhasson az életszentségről vagy a vértanúságról, a szükséges csodákról és a boldoggá, illetve szenté avatásról. Az első az előkészítő rész. Az akták átvételével és az egyházmegyei eljárás formai vizsgálatával kapcsolatos teendők. A kezdeményező ugyanaz marad, mint az egyházmegyei szakaszban. De a római szakaszra ki kell neveznie egy új római posztulátort, aki az örökvárosban él, és a kongregáció számára bármikor elérhető. Neki kell kérnie a vizsgálati anyag átvételét, az egyházmegyei eljárás lepecsételt aktáinak hivatalos felnyitását. Az anyag formai vizsgálatát és az esetleges hiányosságok pótlását követően az egyházmegyei vizsgálat törvényességének elismerését a kongregáció rendes kongresszusa külön dekrétumban mondja ki. Ezt követően kerül sor egy relátor kinevezésére. Általános tapasztalat, hogy a római vizsgálatnak ez a része, az egyházmegyei eljárás lelkiismeretes és szabályszerű lefolytatásától függetlenül néhány évig is elhúzódhat. Ennek magyarázata a kongregáció előtt fekvő ügyek nagy száma és a hivatal munkatársainak korlátozott létszáma, munkaideje és teherbírása. A második rész az akták tartalmi vizsgálata, kiegészítése és a peranyag összesítése, az úgynevezett pozíció összeállítása. Rómában a relátor hangolja össze a történészi munkát, és ő a felelős azért, hogy a pozíció, az egyházmegyei vizsgálati anyagok római összegzése tartalmazza mindazt, ami nélkülözhetetlen a megalapozott kongregációs értékeléshez és döntéshozatalhoz. A pozíció elnevezése onnan ered, hogy méreténél fogva asztalra tehető, nem úgy, mint a több száz vagy több ezer oldalas és csak dobozokban kezelhető akták. A kongregációs előírások szerint a pozíció öt részből áll. Az első az ügy hivatalos és részletes bemutatása, amelyet a relátor állít össze, és a kongregáció rendes kongresszusa hagy jóvá. A második az úgynevezett információ, amely Isten szolgája életét, tiszteletét és szentélyavatási eljárását úgy mutatja be, hogy a lehető legjobban támaszkodik és legtöbbet idéz a pozíció következő három részéből. A szummárium nevű részből, amely az eljárás lefolytatásával kapcsolatos engedélyeken kívül a tanúvallomások és az összegyűlt dokumentáció tartalmi kivonatát tartalmazza. A negyedik részből, amely Isten szolgája írásainak teológiai értékelése, és az ötödik részből, amely a különböző római szakaszhoz kapcsolódó szakértői jelentésekből áll. A szentjavatási ügyek számára készített különleges életrajzok közül háromról már volt szó az egyházmegyei eljárás ismertetése során. A negyedik és egyben legfontosabb életrajz az eljárás római szakaszában készül, a kongregáció sok évszázados tapasztalatai alapján. Ez az előbb említett információ, amelyről azt is lehet mondani, hogy az összes többi életrajznak és az egész szentjavatási eljárásnak az esszenciája, egy nagyon kifinomult és célorientált szerkesztési eljárás eredménye. Az összeállítás felelőse a relátor, hiszen ez az életrajz a pozíció egyik legfontosabb része. A relátor külső szakértők bevonásával is dolgozhat, ezért az általános gyakorlat szerint az információ megírását a római posztulátorral együtt, vagy a munka nagy részét rábízva végzi el. A pozíció összeállítása során a relátor kérheti újabb dokumentumok beszerzését és további kiegészítő vizsgálatok lefolytatását. Ilyen esetekben a vizsgálat e szakasza is hosszú évekre elhúzódhat. Az elkészült pozíciók sokszorosítását kizárólag a Szentszék által elfogadott és ezzel a bizalmi feladattal megbízott nyomda végezheti. Az információ tehát, ahogy a neve is sugallja, az egész pozíció tartalmában leggazdagabb összegzése. Ez az életrajz lehetőséget teremt arra, hogy minden fontos tartalmi részt rendszerezetten tárjon az ügyet értékelő szakemberek elé. Ezért az információ ideális esetben elegendő is a megalapozott ítéletalkotáshoz. Ugyanakkor minden egyes tartalmi elemnek jelzi a forrását, tehát utána lehet nézni a legapróbb részleteknek is. A lábjegyzetek alapján minden hivatkozás könnyen megtalálható a pozíció más részeiben, vagy az ottani hivatkozás alapján a kongregáció levéltárában őrzött eredeti akták között. És mindez lehetővé teszi a rengeteg kanonizációs ügy párhuzamos, mégis alapos és szakszerű római vizsgálatát. A harmadik rész a peranyag értékelése, történészi, teológusi és kongregációs testületi döntések ezek. Minden olyan ügyben, amelyben a kongregáció szükségesnek tartja az elkészült és szürke borítóba kötött pozíciót, először a történész konzultorok ülése értékeli, melyen öt tanácsos, a főrelátor és az ügy relátora vesz részt. A többségi döntésről a főrelátor hivatala elkészíti azt az összegző jelentést, amely tartalmazza minden egyes szavazat részletekbe menő indoklását, az anyag történeti hiteléről, megbízhatóságáról és teljességéről. A történész tanácsosok szakvéleményét csatolják a pozícióhoz. Azt a pozíciót, melynek a borítója vörös színű, és rajta az ügy latin címe aranybetűkkel szerepel, 8 teológus és a hitvédő kapja kézhez, akik a szavazati joggal nem rendelkező relátor részvételével megtartott úgynevezett különleges kongresszus alkalmával minősített többséget igénylő döntést hoznak az életszentség vagy a vértanúság hírének megalapozottságáról, valamint a hősies erénygyakorlás vagy a vértanúság bizonyítható megvalósulásáról. Ez minden szentiavatási eljárás két fő kérdése, hagyományos kifejezéssel dubiuma. A testületi döntés külön érdekessége, hogy abban az esetben, ha a testület bármely tagja részéről komoly aggályok merülnek fel, ezeket, ahogy régen a hitvédő által megfogalmazott felvetéseket, előbb tisztázni kell. Döntésüket a teológus tanácsosok is írásban részletesen indokolják, hogy a hitvédő a kongresszus jegyzőkönyvszerű anyagával kiegészítve egy minél részletesebb szakértői anyagot terjeszhessen a kongregáció bíboros és püspök atyáinak rendes ülése elé. Az ülés előtt a bíboros prefektus kinevez egy ponens bíborost, aki az ügy előadója. A kongregáció többi főpapja szavazatával nyilvánít véleményt. Az ülésen az érsektitkár szavazati joggal vesz részt, és előkészíti a bíboros prefektus számára a kongregáció pápa elé terjesztendő végleges szakvéleményét. A csodákat először két orvos szakértő véleményezi, és ezt követően a kongregáció 5 szaktanácsosa, egy elnök és egy jegyző közreműködésével értékeli. A szakértőket csodás gyógyulások esetén az orvosi tanácsadó testület tagjaiból választják, munkájukat a titkár helyettes koordinálja, aki a csodákkal kapcsolatos pozíciók szerkesztését is végzi. Írásbeli, részletesen indokolt többségű döntéseik az életszentség vagy vértanúság vizsgálatához hasonlóan előbb a teológusok, aztán a kongregáció bíboros és püspök atyái elé kerülnek. Az orvosok vagy más szakemberek azt vizsgálják, hogy jelenlegi ismereteik szerint van-e, lehet-e tudományos magyarázata a csodás eseménynek. A teológusok azt értékelik, hogy történt-e valódi ima meghallgatás, és Isten valóban beavatkozott-e a természet rendjébe, és ezt kifejtette olyan kegyelmi hatást, amely megerősítette egy adott közösség hitét, és ezen keresztül szolgálta Isten népének üdvösségét. továbbiakban egy hosszabb ismertetés következik a negyedik szakaszról, a pápai döntésekről. Egyházmegyei szinten tehát az életszentség vagy a vértanúság, valamint a szentség élő hírének bizonyítékait kell összegyűjteni, hogy a szentéavatási kongregáció értékelhesse ezeket, és kialakíthassa azt a szakvéleményt, amely alapján a pápa, mint a kanonizációs eljárások egyedüli és legfőbb bírója, meghozhatja a szükséges döntéseket Isten szolgája hősies erény gyakorlásáról, vagy keresztény értelemben vett vértanúságáról, és a közben járására történt csodákról. A keresztény értelemben vett vértanúság feltételei kettősek, az üldözőre és az üldözöttre egyaránt vonatkoznak. Az üldöző cselekedeteinek egyetlen indítéka fogadható el, a krisztusi hit és erkölcs elutasítása, gyűlölete. Személyes indítékok vagy kizárólag politikai megfontolások tehát nem jöhetnek számításba. A mindenkori mintapéldát Krisztus kereszthalála jelenti, akit a választott nép akkori elöljárói nem Róma barát vagy Róma ellenes politikája, vagy a feltámadással kapcsolatos nézetei miatt adtak a rómaiak kezére és ezáltal halálra, hanem azért, mert Isten fiává tette magát. Ugyanígy a keresztény vértanúk is elsődlegesen a Krisztusba vetett hitük megvallása miatt szenvednek mártír halált. Az üldözött részéről a vértanúság elengedhetetlen feltétele az életáldozat tudatos és önkéntes vállalása, a döntés hitvalló jellege és krisztusi megbocsátó lelkülete. Keresztény értelemben vett vértanúság csak szeretetből történhet, a legfőbb krisztusi parancs alapján. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért, mondja Jézus. Ezért minden fundamentalizmus, hirtelen támadt indulat, vagy bármilyen jellegű mögöttes szándék kizárja a vértanúság lehetőségét. Nem kifejezetten a vizsgálat tárgya, mégis általános kísérő jelensége a vértanúságnak a túláradó öröm és a lélek békéje. A megható példáknak se szeri, se száma a vértanú aktákban, és a legújabb korok vértanúság történeteiben. A hálaadás és az ünnepélyesség jellemzi, és az örök távlatokra irányítja a figyelmünket minden egyes kanonizációs eljárás döntési szakasza, amikor már a Szentatya elé kerül az ügy. A kongregáció bíboros prefektusa terjeszti fel a kivizsgált ügyeket, Isten szolgája életszentségéről vagy vértanúságáról, és Isten tiszteletre méltó szolgája vagy egy boldog közbenjárására történt csodáról. A magán kihallgatásra egy úgynevezett audencia levéllel érkezik a prefektus, melyben a Szentatya számára a kongregáció röviden összefoglalja az eljárás teljes lefolyását. Ez a gondosan összeállított felterjesztés a következő részekből áll. Első, Isten szolgája életútjának és tevékenységének, vagy vértanú halálának legfontosabb adatai és körülményei. Második, az eljárás minden egyes szakaszáról rövid összefoglaló jelentés. Harmadik, a bíboros prefektus hivatalos kérelme arra vonatkozóan, hogy a pápa fogadja el a kongregáció rendes főpapi ülésének szakvéleményét, és rendelje el a pápai döntést kihirdető kongregációs határozat, a dekrétum összeállítását és kiadását. A dekrétum szövegezését a kongregáció kijelölt munkatársa és a római posztulátor közösen végzik. Felépítése nagyon hasonlít az audiencia levél szerkezetéhez. Azzal a különbséggel, hogy a végén a pápai döntés tényét és körülményeit fogalmazza meg. Ezek a határozatok az Acta Apostolicae Sedis hivatalos szentszéki közlönyben jelennek meg. A vértanúk esetében nincs szükség csodára a boldogavatáshoz. Hitvallók esetében viszont az életszentség pápai elismerését követően kezdődhet meg a feltételezett csoda kivizsgálása. Amíg az első pápai döntés meg nem született, addig a csodát nem vizsgálhatják. A csoda kivizsgálása és pápai elismerése után kerülhet sor a hitvallók boldogavatására. Az életszentséget vagy a vértanúságot kizárólag a boldogavatás előtt vizsgálja a kongregáció, a szenti avatást megelőzően már nem. Akár vértanúról, akár hitvallóról legyen szó, a boldogavatást követően egyetlen csoda elismerésére van szükség a szentéavatáshoz, valamint arra, hogy a boldog tisztelete kiteljesedjék. Sok pozitív és negatív előítélettel találkozunk a csodákkal kapcsolatban, pedig a csodák sokkal egyszerűbbek és átélhetőbbek, mint azt esetleg gondolnánk. Isten felülmúlhatatlan szeretetének észrevételét és átélését segítik, miközben erősítik a hozzáfűződő bizalmunkat, szeretetünket. Ebben a meglepetésekkel teli tapasztalásban keverednek a természetes és a természet fölötti jelenségek. A gondviselésszerű véletleneket a csodáktól megkülönböztetve jeleknek nevezzük. Istenhez és üdvözült testvéreinkhez fűződő szeretetünk apró, ám annál értékesebb jeleinek. A csodát azt teszi csodává, hogy felülmúlja a teremtett világ természetes rendjét és törvényeit. A korai keresztények egymást is szentnek hívták, mert átjárta őket az a tapasztalat, hogy ezer szállal kötődnek Istenhez, és ezt az életformáló érzést mélyítette el az üdvözült vértanúk, hitvallók, minden rendű és rangú angyalok tisztelete és segítségül hívása. Ez egy titokzatos család, egy égi, földi közösség összetartozásának és kapcsolattartásának élménye. Isten országában ugyanis nem csak a családfővel érintkezhetünk, nem ismeretlenként kell az égi édesanya és az üdvözült testvérek szemébe néznünk. A családfő mindennapi kenyér ajándékát, sokszor az édesanya vagy a testvér szeretné átnyújtani nekünk. Ezek a csodák és jelek erősítik a hitünket, és előízét adják ennek a halálon átívelő szeretet közösségnek. Keresztény csoda nem valamiféle kierőszakolt és a szentélyavatási eljárás során kipipálandó, megmagyarázhatatlan gyógyulás, amelyre lehet, hogy 100 év múlva természetes magyarázatot ad majd az orvostudomány, hanem a természet rendjének olyan felülmúlása, amelyre egyedül Isten képes az élet bármely területén. Csak azt tekintjük teljes értelemben vett csodának, amely rendkívüli és emberileg megmagyarázhatatlan, és amelyből a hívő lélek megérzi Isten jelenlétét és működését. Ha ez a kettő döntő mozzanat hiányzik, akkor lehet egy eset bármennyire káprázatos, nem képezheti a szentélyavatási vizsgálat tárgyát. Néhány konkrét példa a már elismert csodákra vonatkozóan. Ha valaki több emeletet zuhan, és földet érve emberi tapasztalataink szerint meg kellene halnia, mégis életben marad, sőt hamarjában felépül, erre nincs tudományos magyarázat. Ha valakinek több mint 20 percig nem működik a szíve, és utána minden testi károsodás nélkül életre kell, és ezt a kötelességeit nem teljesítő világi kórház maga is igazolja, akkor ez nem káprázat. Ezek a csodák legtöbbször egy hívő család, szerzetes vagy munkaközösség, néhány jóbarát álhatatos imádságára, de sokszor egyetlen ember kétségbe esett utolsó röpimájára történnek. A betegségekből történő csodás gyógyulásoknak 7 klasszikus vizsgálati feltétele van. Az első: a betegség súlyos kell, hogy legyen, gyógyítása lehetetlen, különösen nehéz vagy hosszadalmas lefolyású. A második: a betegség lefolyása nem lehet a természetes gyógyulást megelőző. A harmadik: a gyógyulás nem minősíthető csodásnak abban az esetben, ha a beteg olyan gyógyszeres kezelés alatt állt, amely okozhatta a gyógyulást, és ez a kezelés a csodás gyógyulástól időben nem elkülöníthető. Negyedik, a csodás gyógyulás azonnali vagy megmagyarázhatatlanul gyors lefolyású kell legyen. Ötödik, egy csodás gyógyulás teljes körű kell legyen, és nem járhat vele súlyos, visszamaradó egészségkárosodás. Hatodik, a közben járó ima pillanatában a beteg egészségi állapota nem lehet olyan súlyos krízisben, amely természetes úton is megmagyarázhatná a gyógyulást. A hetedik pedig a csodás gyógyulás tartós, azaz visszaesések nélküli kell, hogy legyen. Végül egy fontos szabály. A szentélyavatási eljárások során csak a jelölt halála utáni közbenjárására történt és igazolt csodát fogadja el Róma a középkori szokásokkal ellentétben, az illető életében történt csodákat ma már nem vizsgálják. Az előírások szerint nem is vizsgálhatják. A kivizsgált és pápai elismerést nyert csodák által hitelesítő pecsét kerül egy szentélyavatási ügy aktáira. Erre azért van szükség, mert minden emberi eszközökkel lefolytatott vizsgálati eljárás, ha még oly aprólékos is, nem mentes a tévedés lehetőségétől. Ezért ezekben a fontos egyházi ügyekben isteni hitelesítésre, igazolásra szorul. Ha a szentszéki közlönyben megjelent a csodára vonatkozó dekrétum, kitűzhetik a boldogavatás időpontját. Ilyenkor kezdetét veszi az előkészület, a leghálásabb feladata minden érintett főpásztornak és posztulátornak. A boldogá avatást a pápa egy rövid apostoli levélben, úgynevezett apostoli brévében mondja ki. Az általános gyakorlat szerint a brévéket nem a pápa írja alá, hanem a bíboros államtitkár. A pergamenre írt levélen a pápa halászgyűrűjének a pecsétképe szerepel. Szent Péter, amint kiveti a hálót, az illető pápa nevével. A boldogavatási bréve nem ilyen, felül a pápa címerének színes képe díszíti, alul pedig a legfőbb pásztor aláírása teszi különlegessé. A boldogavatási bréve kihirdetésének ünnepélyes módjáról, majd egy külön fejezetben a boldogavatás ismertetése kapcsán lesz szó. A szentélyavatáshoz szükséges csoda elismerése után újabb felterjesztés készül. Ez az utolsó ilyen jellegű irat a kanonizációs eljárás folyamatában. A kongregáció kijelölt munkatársa és a római posztulátor összeállítja az úgynevezett kompendiumot. Benne az audiencia levélhez hasonló összefoglaló jelentésekkel, az életútról és az életszentségről, vagy a vértanúságról, az elismert csodákról, és az eljárás lefolytatásának teljessé vált történetéről. Ezt az iratot a Rómában élő összes bíborosnak meg kell küldeni, akiket a Szentatya alkalmas időben rendes konzisztórium megtartására hív össze az apostoli palota, ezt a célt szolgáló, gyönyörű freskókkal és gobleinekkel díszített konzisztóriumi termébe. A konzisztórium tagjai mindnyájan kifejthetik véleményüket, a pápa pedig, ha elfogadja a kongregáció és a konzisztórium bíborosai és püspökei véleményét, ezen az ünnepélyes ülésen tűzi ki a szentélyavatás időpontját. A szentélyavatásról a pápa már nem rövid apostoli levélben, hanem hosszabb és a pápák ősi ólompecsétjével ellátott szentélyavatási bullában rendelkezik. De ez is úgy kezdődik, mint a boldogavatási bréve, a pápa nevével és egy hagyományos kiegészítéssel. Ad perpetuam rei memoriam, ami magyarul röviden így fordítható, örök emlékezetül. Láthattuk, milyen részletes, alapos az eljárásmenet római szakasza. Brenner János esetében is, a boldog Brenner János esetében, de ugyanígy boldog Batthyány László esetében is a szentélyavatás felé tekintünk. Ezért fontos az imádság továbbra is, hogy azon személyek közbenjárását, akiket már az egyház a boldogok sorába iktatott, már hivatalosan is kérjük közbenjárásukat, és az ima meghallgatást jelezzük a püspökség felé. Befejezésképpen imával forduljunk a Jóistenhez, és kérjük boldog Brenner János közbenjárását. Mindenható örök Isten, aki boldog János szolgádnak megadtad a papi hivatás kegyelmét, és méltónak találtad őt a vértanúság nagy ajándékára, kérünk, dicsőítsd meg őt egyházadban mielőbbi szentélyavatásával is. Égi közbenjárása esdje ki számunkra a kegyelmet, hogy megerősödjünk szent hitünkben, és mi is vállaljuk érted a küzdelmet és a szenvedést a te országodnak eljöveteléért, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Brenner János, a vértanú. Császár István atya műsorát hallották.